Folytatódik az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója, a mikrofonnál Domonics András, a szerkesztő Lendvai Szabolcs. Venezuelában elhalasztották Hugo Chávez újra választott elnök tervezett beiktatását, miközben elemzők szerint esetleges halála regionális válságot okozna. Chávez rák betegsége miatt újabb műtétre kényszerült, és egy kubai kórházban lábadozik. Svetnik Endre összefoglalója.
Mégsem iktatják be távollétében a világ egyik legnagyobb olajhatalmának karizmatikus és megosztó vezetőjét. Támogatói eredetileg csütörtökön akarták elnökké szentelni a Venezuelában újraválasztott Hugo Chávezt, de az ellenzék és az egyház heves tiltakozása miatt meghátráltak. A marxista és Amerika ellenes beállítottságú Chávez ugyanis részt sem vett volna a ceremónián, mert rákbetegsége miatt továbbra is Kubában ápolják. Az ellenzéket ugyanakkor az is felháborítja, hogy a kormánypártiak közölték, későbbre tolják az esküt, amit az ország legfelsőbb bíróságán tartanak majd meg. Chávez ellenfelei szerint, ha őt nem lehet beiktatni, akkor ideiglenesen félre kell állnia és feladatait a nemzetgyűlés elnökének kell átvenni. Arról, hogy az elnök a legfelsőbb bíróság előtt is letelti az esküt, az ország többféleképpen is értelmezhető alkotmánya rendelkezik. Az ellenzék szerint az alaptörvény azt is kimondja, hogy ha az elnök 30 napon át nem tud hatalomra lépni, akkor új választásokat kell kiírni. Közben elemzők már arról írnak, hogy Chávez esetleges halála megrázná az egész térséget. Csata indulna meg az ország olajvagyonának újraosztásáért és az öröklésért, és veszélybe kerülne az olcsó venezuelai olajtól függő kubai kommunista rezsim. A brit Daily Telegraph megjegyzi, hogy már is megindult az utódlási harc. Hugo Chávez 1988 óta irányítja az országot, de halála esetén ideológiai harcostársai, a tábornokok és családja is összecsapna a hatalomért. A Telegraph azt állította, hogy Chávez haldoklik, ezért is látogatták őt meg közeli családtagjai az ország alelnöke és a nemzetgyűlés elnöke, azaz az utána a sorban következő két közjogi méltóság. Bárki legyen is kettejük közül a következő elnök, ha bekövetkezik az, amitől a Chávez hívők rettegnek, meg kell szereznie az államfő nagyhatalmú bátyja Adán támogatását, aki valóságos kiskirályságot hozott létre az elszegényedett Barinas államban. Emellett azonban rendbe kell tennie Venezuela pénzügyeit is. Chávez 1 billió dollárnyi állami pénzt költött külföldi szövetségesei és hazai szavazóbázisa támogatására. Megugrott az infláció, és az ország tartozása ötszörösére emelkedett az elnök kormányzása alatt. Svetnik Endre, Inforádió, London.
A Kubában gyógykezelt Hugo Chávez venezuelai elnök olyan karizmatikus politikus, akinek elhunyta után is jó ideig kitarthat még az általa kiépített irányvonal, nyilatkozta az Inforádiónak Artner Anna Mária, a Magyar Tudományos Akadémia KRTK világgazdasági intézetének főmunkatársa. Sánta András interjúja.
Igazán sokat nem lehet tudni az állapotáról, mert ilyen esetekben érthető módon nem részletezik a betegséget. Annyi biztos, hogy súlyos, valószínűleg áttétes rákja van. Másik oldalról viszont a lehető legjobb helyen van Latin-Amerikában, hiszen köztudott a kubai egészségügyi ellátás magas színvonala.
Tehát ez az elsődleges oka egyébként annak, hogy másik országban gyógykezelik?
Ez az elsődleges oka. Tehát ugye a kubai egészségügy igen sokat lendített az elmúlt évtizedek latin-amerikai folyamatán is, amennyiben kubai orvosokat bizonyos cseréért, például olajért cserébe elküldtek Latin-Amerikába, így Venezuelába is, részben, hogy gyógyítsák az embereket, részben pedig, hogy kiképezzék az ottani orvosokat.
Nyilván politikai ellenlábasai is vannak Chávez elnöknek, és ők kalkulálhatnak az esetleges korábbi halálával. Amennyiben ez bekövetkezne, akkor milyen politikai jövő vár Venezuelára?
14 éve nyomja rá bélyegét Venezuela fejlődésére az a folyamat, amelyet Hugo Chávez neve fémjelez, és eléggé mélyen beívódott az emberek tudatába, méghozzá elsősorban a szegény emberek tudatába, akikből ugye nagyon sok van Latin-Amerikában, így Venezuelában is. Azt tudni kell, hogy a Chávezi elképzelés a 19. században nyúlik vissza, tehát a latin-amerikai egység, a latin-amerikai fejlődés és függetlenség jegyében indított el egy folyamatot, aminek a gazdasági jelentősége az, hogy az egyfőre jutó nemzeti jövedelmet több mint felével megemelte az elmúlt évtizedben, tehát mondjuk 2002 óta, amikor még csak 4400 volt reál értékben, 2500 dolláron az egyfőre jutó nemzeti jövedelmet. Napjainkban még a válság ellenére is, ami egy kis visszaesést okozott, 6000 fölött van. De ez ráadásul sokkal igazságosabban oszlik el, mint a korábbiakban az ettől alacsonyabb nemzeti jövedelem, hiszen az olajbevételek nagy részét visszaosztotta ingyenes egészségügyre és oktatásra, a kórházak építésére. Azon kívül, ami nagyon népszerűvé tette még ezen fölül is Chávez irányvonalát, az az, hogy kiszélesítette a közvetlen demokratikus intézményrendszert, még a bevándorlóknak is, penszülötteknek is választási jogot adott, és ami talán nem annyira köztudott, azok a választások, amelyek Venezuelában az elmúlt évtizedben zajlottak, nemzetközi, sőt amerikai megfigyelő intézmények szerint is teljesen nyíltak és tisztességesek voltak. Ezeken a választásokon pedig kisebb, nagyobb, de mindig jelentős többséggel nyert az a folyamat, amit Chávez nevéhez köthető, így például a tavalyi elnökválasztást követő önkormányzati választásokon 23 régióból 20 helyen a bolivári folyamat pártfogói nyertek egy igen magas részvételi arány mellett.
Akkor tehát igen erős a támogatottsága, mégis az ellenzék, tehát az ellenlábasai mit képviselnek ezzel szemben?
Ez nagyon érdekes, hogy az ellenzék egyre inkább megosztott ezen szegény politikának a sikere következtében, és az ellenzék is, amelyik bizonyos demokratikus jogokat kér számon a folyamaton, egyre inkább lemorzsolódik attól az irányvonaltól, amely ilyen neoliberális és a gazdagodást elősegítő gazdaságpolitikát javasolna. Az ellenzék egyre másra utasítja el azokat a pártokat vagy programokat, amelyek ebből az ellenzéki körből ilyen neoliberálishoz hasonló javaslatokat vagy programokat tesznek le az asztalra. Nagyon érdekes az is, hogy a Chávez beiktatásának elhalasztása kapcsán az ellenzék sem kívánt úgy fellépni, legalábbis több ellenzéki vezető arra intette az embereket, hogy van szíves szolidaritást és tiszteletet mutassanak, tehát nem kívánják ebben a helyzetben a végletekig kiélezni a belpolitikai légkört. Mindez annak tudható be, hogy igen, sikeres a többség szemében az a folyamat, amit Chávez mondjuk 1999-től elindított és következetesen végigvitt.
Az Inforádió nagy-britanniai tudósítója közben arról számolt be, hogy elemzők szerint Chávez elnök esetleges halála regionális válságot okozna, akkor ez vajon mire épül ez a feltételezés?
Igen, jogos a kérdés, hogy ha meg is engedjük, hogy magában Venezuelában egy viszonylag meggyökeresedett folyamatról van szó, mégis a latin-amerikai fejlődés mennyiben fogja megszenvedni annak a karizmatikus vezetőnek a hiányát, amelyre azt is mondják elemzők, hogy én is őrájuk hivatkozzak, hogy Fidel Castro óta a legnagyobb hatást gyakorolta Latin-Amerika fejlődésére. Ugye Chávez kezdeményezte azt a latin-amerikai összefogást, amelyik Alba névre hallgat, és 8 dél, illetve közép-amerikai ország vesz részt benne, köztük Kuba is, és az egyik motorja volt a 2008-ban az USA nélkül elindított latin-amerikai együttműködésnek, az UNASUR-nak. Akik még az irányvonalával Latin-Amerikában szimpatizálnak, mint például a bolíviai Evo Morales, vagy nicaraguai Daniel Ortega, vagy akár a Kirchner, tehát Cristina Fernández de Kirchner, Néstor Kirchnernek az özvegye Argentinában, azok kisebb országok, az előző kettő kisebb ország képviselője, ugye Evo Morales Indián, Argentinában egy ilyen peronista irányvonalat követnek, ami soha nem tudott hatást gyakorolni egész Latin-Amerikára. Summa summarum, tehát hogy ezen vezetők között nincs olyan, aki a regionális összefogásnak úgy az élére állna, mint ahogy Hugo Chávez tette, és innét jöhetnek azok a feltételezések, hogy ez a folyamat is megakadt, mert hogy ez a latin-amerikai gazdasági együttműködés még sokkal inkább gyerekcipőben jár, mint amennyire a venezuelai társadalom gazdaság átalakítása.
Látni-e olyan személyt, aki esetleg követheti őt?
Igen, nos, Nicolás Maduro az alelnök, az, akit ő maga, Hugo Chávez megnevezett, mint utódát, amennyiben beiktatására sor kerülne, már mint Hugo Chávez beiktatására sor kerülhetne, és ezután mégis meghal Chávez, akkor automatikusan Maduro lenne az elnök, hogyha a beiktatás előtt hal meg Chávez, akkor új választásokat kell kiírni. Ezért azt lehet feltételezni, hogy talán Maduro lehet a követője, de tudni kell azt, hogy jellegzetes az is a Chávezi belpolitikában, hogy eléggé egységesek a politikusok, mármint a kormánypárti politikusok, a miniszterek, és ez azt a feltételezést engedi meg, hogy még ha nem is lehet pótolni, mert nem lehet soha egy ilyen karizmatikus személyiséget pótolni a történelemben, akkor is egy jó ideig ki tud tartani az az irányvonal, és hogyha erodálódik is, ez több évbe fog kerülni.
Artner Anna Máriát, a Magyar Tudományos Akadémia KRTK Világgazdasági Intézetének főmunkatársát hallották. A gazdasági visszaesés miatt hozott brit szükségintézkedések érintik a múltban élt híres személyiségek lakóhelyén található emléktáblák elhelyezését is. Londonban ezt központilag intézi egy bizottság, amelynek a költségkeretét most olyan mértékben csökkentették, hogy egy időre működése felfüggesztését tervezi. Az emléktáblára érdemesültek listáján szerepel Anglia első striptízvetkőzőnője, míg a világhírű magyar származású író Köstler Artúr házának megjelölésére beadott kérelmet a bizottság elutasította. Sárközi Mátyás tudósít Londonból.
Londonban 1867 óta helyeznek el táblákat a hírességek szülőházán vagy lakóhelyén, és ez minden esetben bizottsági döntés alapján történik. A város szépészet felelősei már a múlt század eleje óta elhatározták, hogy csak egyféle tábla elfogadott. Ez időtálló és öntisztító Wedgwood kerámiából készül, kerek, világos kék színű, és nincs rajta más, mint fehér betűkkel néhány sor, névvel, dátumokkal és a megnevezett személy munkásságának leírásával. Az első emléktáblát a költő Lord Byron lakóhelyének falára tették fel, az Oxford Street közelében, és a közelmúltban kapott hasonlót a Csornán 1854-ben született, de Magyarországról már ifján elszármazott Gestetner Dávid, a stenciles sokszorosító feltalálója, aki Angliában lett e találmányából multimilliómos. 870 kék emléktábla van Londonban, jelöli egy azt a villát is, Portobello Roadnál, ahol valaha Kossuth Lajos szállt meg, és van tábla az Angliában élt híres portréfestő László Fülöp hajdani házán, a brit állampolgárként Nobel-díjjal jutalmazott Gábor Dénes, a filmproducer Sir Korda Sándor és a kontakt lencsét tökéletesítő Dallos József egykori munkahelyén. Némi húzavona után föltettek emléktáblát arra az épületre is, a Kensington negyedben, ahol Bartók Béla vendégeskedett, amikor hangversenyei voltak Londonban, de ugyanez a kerület hiába próbálta meggyőzni a bizottságot arról, hogy táblát érdemel a világhírű író Köstler Artúr hajdani lakóhelye. Az elutasítás oka az volt, hogy a bizottság megítélése szerint Köstler nem volt elég erkölcsös ember. Ez igen különös indoklás, hiszen van emléktáblája Londonban a kábító szerező Jimi Hendrix popgitárosnak, és az előjegyzési listán szerepel Phyllis Dixie, aki 1940-ben első volt a háború alatt főleg katonák szórakoztatására nyílt striptease színház vetkőző lányai közül. Az ő táblájának elhelyezésével azonban még sokáig várni kell, mert nem futja a megnyírbált költségkeretből. Inforádió, Sárközi Mátyás, London.
Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A szerkesztő Lendvai Szabolcs nevében is búcsúzik a műsorvezető, Domani Csandrás.